Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinensre, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józanészre és a racionalitásra alapul. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke csúcs találkozót, közölte a tárcavezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és az energiaellátási helyzetet. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politico hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelni. Az Indexnek adott interjúban Nagy Márton arról beszélt, a folyamat 2-3 éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan heti bontásban. A miniszter szerint a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a harmadik helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján, mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor közölte, a pénzügyi keret elszámolása még zajlik, Magyarország 98,9%-át hívta le a teljes 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9%-os uniós átlagot. Jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. A Hungarokontroll legfrissebb jelentése szerint idén az első 3/4 évben több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalombővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigáció Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölte a piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Külföldi turistákat szállító kis repülőgép zuhant le Kenya partvidékén, Kuala megyében. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari szerint a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint a kenyai kapitány. Az áldozatok között 2 kiskorú is van. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is reagált a kenyai repülőgép baleset hírére, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinettanácskozást hívott össze, amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért el kell dönteni, milyen további szankciók jöhetnek szóba. Továbbra is még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, és sokfelé megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Komor István. A közgazdász rövidebb időszakokat leszámítva egész életében a kultúrát építette. Elsősorban annak infrastruktúráját, hogy megfelelő terepen működhessenek a keramikusok, a szobrászok, az írók a baranyai alkotó telepeken, hogy létrejöhessen Pécset a mesteriskola, amiből aztán később kinőtt a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara. És mindez hol? A zsolnai kulturális negyedben, aminek létrehozásában a kezdetektől részt vett, pedig jó szakember módjára akkor még csak az egykor szebb napokat látott zsolnai gyár revitalizációjában gondolkodott. És aztán ez a helyszín a 2010-es Pécs Európa kulturális fővárosa egyik legfontosabb kiemelt projektje lett, amiben ott van többek között a nagy kiállító tér, a Bóbita Báb Színház, s talán elsőként kellene említeni a világhírű Gyugyi gyűjteményt a legcsodálatosabb zsolnai kerámiákkal, aminek kurátoraként a mai napig a gondozója. Az idén nyáron a Villányi Szoborparkban újra találkoztak az egykor ott dolgozó szobrászok, új szobrok is készültek, és a régi szobrok restaurálása is megkezdődött. Komor István 20 évig irányította a baranyai alkotótelepek munkáját. Nem véletlen, hogy projektmenedzserként most is fontos szerepet kapott az értékmentésben. Itt kezdtük a beszélgetést. Utoljára nyáron találkoztunk Villányban, a Nagyharsányi Szoborparkban. Bármennyire is Villány meg Nagyharsány ugyanarról a helyről beszélgetünk. Volt ott egy kőszobrás és restaurátor szimpózion, amelynek te voltál a projektmenedzsere. Ugye erről a Villányi Szoborparkról tudni kell, hogy igen-igen régóta állnak már ott a szobrok, és természetesen amortizálódnak. Tulajdonképpen ez a szimpózion arra jött létre, hogy segítsen felújítani a szobrokat, vagy némely szobrokat, sőt, netán még új szobrok is szülessenek. Tulajdonképpen mióta létezik ez a Villányi Szoborpark, amelynek különféle stációinál azért te nagyon rendesen jelen voltál mindig is.
A szobrász tevékenység az 1967-ben indult, amikor Rétfalvi Sándorral, akkor Pécsett élő szobrász, a Linda Bruni kőbányából, ahol egy ilyen szabad szobrász projektnek volt a vendége, hazaérkezve azt ambicionálta, hogy valami hasonlót, ilyen szabad alkotó tevékenységre fókuszáló programot ő is létrehozzon, ahol oda csábított egy csomó hasonszőrű szobrász művészt, és hát tulajdonképpen ott az elhagyatott, akkor már nem aktív kőbányában. A helyi anyagokból elkezdtek szabadon mindenféle külső kontroll nélkül szobrokat faragni. Ugye itt a hangsúlya a külső kontroll nélkülön van, ugye 60-as évek vége felé, ugyan már a nyitás meg a friss szelek fújdogáltak már akkoriban, de azért még eléggé vastagon ott volt a politikai kontroll a magyar kultúra felett, és hát tulajdonképpen tényleg az, hogy akkor a szobrászok találtak maguknak egy olyan helyet, ahol nem volt napi vendég az éppen aktuális komisszár, az nekik egy óriási élmény volt. és egészen a 2000-es évek elejéig, tehát egy ilyen közel 40 évig különböző módszerekkel, különböző szervezeti konstrukcióban folyamatosan zajlott a szobrászkodás világban, amelynek a végeredménye egy olyan 150 nagyméretű szobrot tartalmazó szoborpark lett. Valamikor a 2000-es évek közepén aztán takaréklángra került az ottani tevékenység, gyakorlatilag megszűnt a szobrászkodás, holott hát az infrastruktúra az jelen volt, faragószín, kompresszor, tehát minden olyan eszköz, a Gimóti villa, ahol a szállástétkezést tudtuk biztosítani korábban, minden olyan feltétel adott volt, ami ki tudta volna az alkotómunkát szolgálni. A megyei közgyűlés volt nagyon sokáig a fenntartója, átalakult a tevékenysége, és a szoborpark tulajdonképpen szponzor fenntartó nélkül maradt, és a 2004-ben szűnt meg teljesen az ottani tevékenység.
Ugye 2004 és 2025 között eltelt 21 év, és most igen, mégis, ugye nyáron volt egy nagyon fontos szimpózium.
Igen.
Mi hívta létre ezt a szimpózion, és hogyan mentődnek meg a szobrok, készülnek-e újak? Ott határozottan három szobor elkészült.
Három teljesen
új, augusztusban.
Igen, igen, igen.
Most éppen hol tart a dolog, és mi várható a jövőben?
A szoborpark ugye az egy létező objektum, turisztikai attrakció. Egyébként annó még a 80-as évek közepetáján az ország egyik leglátogatottabb szabadtéri kiállítása volt, ilyen közel 200 ezer látogató jött el megnézni a Nagyhassányi szoborparkot. Most arra ez ilyen tízezes nagyságrendre zsugorodott össze, de hát ugye azért az is valami lényeg az, hogy Villány és Nagyhassány határán van egy szoborpark, 150 nagyméretű tárgya, gyönyörű panorámával, hátterében egy ilyen különleges tanúhegy, a Nagyhassányi hegy, egy természetvédelmi terület kellős közepén, és tulajdonképpen itt ez a természetvédelmi terület egy fontos attribútum, ugyanis a Baranyai Alkotótelepek KHT megszüntével a szoborpark kezelő joga a Dunadráva Nemzeti Parkhoz került, és tulajdonképpen a Dunadráva Nemzeti Park, ugye mint ezért a természetvédelmi nagy területegységért felelős szervezet, ugye nyilván teljesen másképp állt ehhez a dologhoz hozzá, mint a szobrászművészek, de mégis valamilyen szinten gondozta, felügyelte, és egy érdekes program is megszületett valamikor 2010-11-12 körül, egy panoráma utat hoztak létre, illetve létrejött egy látogatóközpont is, tehát nem lett teljesen gazdátlan és néptelen és lepusztuló a hely, és ugye a Dunadráva Nemzeti Park mindig az éppen adott esélyekkel, de mégis egy professzionális szervezeti háttérrel megpróbálta az éppen adódó esélyeket kihasználva valamilyen formában élbe tartani a szoborparkot. Egészen az idei évig, de már ez tulajdonképpen a tavaly évben elkezdődött, csak egy turisztikai attrakcióként. És ugye volt egy szerencsés fordulat, 2026-ban fogjuk a Mohácsi csata 500. évfordulóját ünnepelni, és a Mohács 500 területfejlesztési projekt csomagba belekerült egy olyan fejezet, aminek a fókusza az a szoborpark volt. A szoborparkra egyrészt célul tűzte ki, hogy a 150 szobor valamilyen formában újuljon meg, tisztítódjon meg, a sérüléseket restaurálják, és emellett pedig jöjjön létre a szobrász tevékenység reinkarnációja is, ott három szobor erejéig, tehát ugye ez a Mohács 500 Villány Nagyhassányi Szoborpark projektnek ez a két dimenziója volt, a nagy restaurátorprogram, illetve az élő szobrászati tevékenységet megújító szobrász-restaurátor szimpózion. Azért mondjuk ezt, hogy szobrász-restaurátor szimpózion, mert ebben a 8-7-es programban három új szobor létrejött, és három régi ikonikus szobor, extra restaurációs munká is megszülettek, de ugye ez egy másik volumenű program volt, mint a nagy restaurátor projekt, ami még mindig most is zajlik, valamikor november végén lesz majd vége.
És utána folytatódik bármi?
Hát, ugye ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon szeretnénk, a helyi politika támogatása nélkül ott egy kapavágás nem történne, és most úgy tűnik, hogy újra van egy kollaboráció, aminek van három pillére, egyrészt a nagy politika, élükön Hargita János képviselő úrral, a Dunadráva Nemzeti Park, ami egy nagy professzionális állami szervezet, és a Magyar Szimpózion Alapítvány kiegészülve olyan szabad harcosokkal, mint jó magam, Pál Zoli, a Colin Foster.
Ők mint szobrászművészek.
Igen, igen. Én pedig, mint a projektmenedzsmenthez értő ember. Szóval ezekkel kiegészülve ez a három pillér azért úgy összeborult itt a különböző közösségi események során, és hát a képviselő úr szájából elhangzott olyan kijelentés, hogy ennek legyen folytatása. Van egy olyan szál is ebben a történetben, ami a művészeti felsőoktatást jelzi, ugye Pécsett a művészeti kar már 2010 óta folyamatosan képez szobrászokat, és hát negyedik szövetségesként majdnem biztos vagyok benne, hogyha itt lesz egy ilyen összeborulás, akkor a művészeti kar, tehát a Pécsi Tudományegyetem is beszáll, és hát így négyen talán össze lehet hozni valami olyasmit, ami a folytatásnak neki györközik. Nem vagyok teljesen optimista a történetben, de nem is teljesen reménytelen.
Teljesen érthető, hogy te most is bábáskodsz tulajdonképpen a villanyi szoborpark fölött, vagy a szíveden viseled a sorsát, hiszen te magad is említetted, hogy 20 éven keresztül foglalkoztál úgy korábban, a múltban a villanyi szoborpark helyzetével, és nem csak annak a helyzetével, hanem egyáltalán a Baranya megyei alkotótelepeknek a helyzetével. Tulajdonképpen az volt az első ilyen nagyon fontos foglalkozásod, hogy irányítottad a Baranya megyei alkotótelepeket, ami jelentette a Siklósi kerámia alkotótelepet, a Villányi szobrásztelepet, meg Sikondán volt egy
irodalmi alkotóház,
és mindebbe belecsöppentél már 1984-ben.
Igen.
És különféle pozíciókban évtizedeket eltöltöttél. 84-ben még nagyon fiatal voltál, és nem sokkal azelőtt végezted el a Pécsi Tudományegyetem közgazdasági karát.
Tulajdonképpen volt egy 4-5 éves kitérő, ami a termelőszektor különböző ágazataiban való próbálkozás jelentett az életemben. Pályafutásomat szülőfalumnak a termelőszövetkezetében, a mezőgazdaságban kezdtem meg.
Ez Vasvár.
Vasvár, igen.
Sőt, ahogy te mondanád, Vasvár.
Vasvár, igen. Még megőriztem a Ízes-Vas megyei tájszólást, igen. Azért az egyetemi évek nem múltak el nyomtalanul, és aztán ide húzott vissza Pécsre a szívem, és ott akkor a Baranya-Tolna megyei tégla és cserépipari vállalatnál kezdtem el dolgozni, ami annyiban kicsit rokon szakma, mert ugye a téglagyártás az kerámia, csak nem az ilyen csicsás változata, hanem hát ez a brutális tégla, kisméretű tégla, nagyméretű tégla, stb. Igen, maga a technológia az ugyanaz, agyagból, tűzzel, kemény dolgokat hozunk létre. És akkor volt egy véletlen, hogy egy nagyon kedves régi kollégám kérdezte meg, hogy nem volna-e kedvem a baranyai alkotótelepekhez menni, mert hogy közgazdászt keresnek ott. És aztán mondtam, hogy hát why not, ahogy a művelt francia mondaná, és aztán föl is vettek, úgyhogy a baranyai alkotótelepek akkoriban megyei intézmény alkalmazottja lettem, mint gazdasági vezető. Aztán az akkor igazgató dr. Havasi János, Isten nyugosztalja, nemrégiben temettük el Jánost, aki aztán utána gyakorlatilag végigkísérte az életemet. János távozása után a sors valami fura kegye folytán engem talált meg a akkori fenntartó, és engem nevezte ki az intézmény igazgatójának, de talán nem titok, hogy mielőtt ez az interjú elkezdődött, akkor beszélgetünk arról, hogy mi is vagyok én, kulturális menedzser, közgazda. Egy biztos, hogy kultúra csináló soha nem voltam, eltekintve talán attól a másfél-két éves boldog időszaktól, amikor mi együtt muzsikáltunk egy egyetemi zenekarba, akkor ugye kultúrát csináltunk, de attól eltekintve én mindig a kultúra infrastruktúrájáért voltam felelős. Ez egy avatatlan szemlélő számára összemosódhat a kultúra csinálásával, de soha nem faragtam szobrot, nem csináltam irodalmat, soha nem csináltam kerámiát, tehát mindig csak a hardware-ért voltam felelős, és úgy voltam kvázi kultúrás menedzser, hogy a ingatlanok tisztaságáért, a fű leírásáért, a berendezések műszaki alkalmasságáért voltam felelős, és igaziból a művészeti programokat nagyon sokáig egy teljesen független programszervező testület az intézmény mellett működő tanács instrukciói alapján szerveztük meg. Thank you.
A baranyai alkotótelepek, ahogy már korábban is említettük, 2004-ben véget ért számodra. A te utad kisebb kitérőkön keresztül, de mégiscsak a Zsolnai Örökségkezelő KHT-hoz vezetett, magyarán a híres Zsolnai gyárhoz, ahhoz a híres Zsolnai gyárhoz, ahol ugyan még ma is van termelő tevékenység, de az egykori virágzó szakasza, hogy mondjuk a 19. század végén, 20. század elején, annak már úgy régen búcsút lehetett mondani. Viszont nagyszabású elképzelések, fejlesztési tervek voltak. Most áll egy zsolnai kulturális negyed. Nagyon fontos része volt a Pécs Európa Kulturális Főváros programnak, hogy ez a kulturális negyed létrejöjjön, és te ott bábáskodtál már ideje korán a körül, hogy ez a kulturális negyed a mai állapotába létrejöjjön, és elkezdjen működni. Na mesélj erről, hogy hogyan vezetett a te utad idáig.
Olyannyira vastagon benne voltam ebben a projektben, hogy ezt én találtam ki, sőt, az első verziójának a megfogalmazását is jó magam végeztem, tehát az első megvalósíthatósági tanulmányt is én csináltam.
Ez mikor volt?
Ez a 2000-es évek elején, tehát az első verzió, ami már a megvalósulás esélyével indult harcba, az 2005-ös dátumú, tehát tulajdonképpen mi a Zsolnai Kulturális Negyed idáján már a 2000-es évek legelején én magam elkezdtem foglalkozni.
Hogy jött a gondolat, hogy neked azzal kell foglalkozni a zsolnai kulturális negyed, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni?
Hát a véletlenek sora. Ugye itt, amiről nem beszéltünk, nekem volt egy jó pár éves média szereplésem is. De a Havasi Jánosnak a neve már szóba került, és a János és a szintén azóta már nem köztünk élő Berénesi Csaba kezdeményezésére létrejött Pécset egy önálló sajtóvállalkozás. Abban a lázas időszak a 88-89-es években, amikor egyre másra grundolódtak a független sajtótermékek, hát Pécset is megszületett egy a Helyzet című heti lap, és annak élettem a gazdasági vezetője, sőt a Helyzet lapot kiadó RT-nek az igazgatója is lettem. Ezzel párhuzamosan még vittem a baranyai alkotótelepeket is, hát ugye ez a 80-as évek vége, akkor voltam ilyen 33-35 éves, tehát ide nekem az oroszlánt is életkorban, és akkor ott a Helyzetnél kialakult egy ilyen nagyon dinamikus, prosperáló közösség, és ennek az egyik tagja, aki aztán, amikor a Helyzet tönkrement, Budapestre került, és az MFB egyik cégének az alkalmazotta lett, akit hát Szalai Andrának hívnak, nem titok, akkor ő annál a cégnél dolgozott, akik a Zsolnai Örökségkezelő KHT tulajdonosai voltak, és hát ő hívott fel, hogy nem volna kedvem nekem egy ilyen kalandhoz, és hát mondtam, hogy dehogy nem. Ugye nekem azért a Zsolnaihoz volt közöm, mert amíg a Siklós alkotótelepeket menedzseltük, azért én rengetegszer bekopogtattam a Zsolnai gyárba különböző támogatásokért, sőt, amikor a Zsolnai gyár első privatizációs kísérlete lezajlott, akkor az akkori vezérigazgató létrehozott egy művészeti tanácsot, amiben én tag voltam, tehát valamilyen szinten volt közöm a Zsolnaihoz, és hát amikor megkaptam ezt a megkeresést, akkor borzasztó boldogan mondtam igent. 1999-ben kerültem a Zsolnai gyárba, csomó privatizációs kísérlet után, akkor mint MFB cégcsoporthoz. Már nyilván messze nem az volt, mint amit Zsolnai Vilmos vagy a Zsolnai család ránk hagyott, de még ahhoz képest is romokba hevert, amit a 80-as évek, 90-es évek elejének a Zsolnaja jelentett. Akkor zajlott éppen egy reorganizációs program, a korábban egységes zsolnai porcelángyár RT-ből az akkori tulajdonos három céget hozott létre, a Zsolnai Porcelánmanufaktúra RT-t, amelyik még most is működik, és ők viszik a Zsolnai Univerzum történelmi termékportfóliót, az eozint, a porcelán. Aztán létrejött egy Zsolnai Porcelángyár RT közvetlen jogutódként, amelyik a nagyon híres zsolnai szigetelő porcelángyártást, az ipari porcelángyártást vitte tovább, és hát önálló ingatlankezelő cégként jött létre a Zsolnai Örökségkezelő KHT, amentén, a filozófia mentén, hogy már lehetett látni, hogy az a zsolnai termelőtevékenység, amely a 80-as években még 2000 embernek adott munkát, már a 90-es évek végére durván 500 főre zsugorodott. Az az ingatlan vagyon, ami ezt a 2000 embert kiszolgálta, bőven sok lesz, tehát lesz egy olyan helyzet, amikor ezek az ingatlanok ki fognak ürülni, el fogják veszteni az eredeti funkciójukat, és hát ezekkel valamit majd egyszer csinálni kell. Na, ez lettem én, a zsolnai örökségkezelő Kártének az első ügyvezetője. Illetve tulajdonképpen a második, első egy ilyen pár hetet töltött ott, én voltam az első komoly ügyvezetője, 1999. novemberétől láttam én ezt a teendőt, és már 2000 legelején elkezdtünk azon dolgozni, hogy már akkor egy csomó ingatlan kiürült, hogy lehetne ezt egy ilyen egységes ingatlanfejlesztési koncepcióként megfogalmazni, és akkoriban, ugye 2000-es évek elején egy óriási ingatlan boom van Magyarországon, tehát minden zsúvás épületet akkoriban fel lehetett újítani, ugye rengeteg új pláza épült, kereskedelmi kapacitások, stb. És akkor elkezdtünk azon okozni, vagy elkezdtem azon, mert ugye ennek a cégnek tulajdonképpen egyetlen egy alkalmazottja volt, az pedig jó magam, és volt az emberem, az öreg zsolnai nyugdíjas, a Bovánovics István, ugye ő, aki tudta, hogy a 12-es épület hol van, én mint új arc, akkor nekem fogalma sem volt, hogy mi merre. Ugye ez egy nagyon zegzugos, nagyon különleges ingatlan, a zsolnai gyár épülete, egy ilyen fecskefészek úgy elemekből épült fel, óriási területen, 54.000 négyzetméter, olyan durván 1,7 hektárnyi területen helyezkedik el, és elkezdtünk dolgozni azon, hogy ezt a lepusztult barna mezőt egyszer majd újra fogjuk építeni. Hát akkoriban ez nem tűnt egy egyszerű feladatnak. A cégünk alapítási koncepciója az volt, hogy kaptunk az alapítótól egy olyan 350 millió forintnyi alaptőkét, amiből mi megvásároltuk a Porcelán Manufaktúrától azokat az épületeket, amik gyakorlatilag funkcionálisak nélkül maradtak. Ezzel is kvázi adtunk egy friss pénzt a termelő csapatnak, és maradt a nyakunkon durván olyan 8500 négyzetméternyi lepusztult parnamező, 60 millió forinttal, amiből aztán még egy ingatlan meg kellett vennünk, aminek a végén maradt durván 30 millió forintunk, és elkezdhettük ennek a romhalmaznak a felújítását. Egyébként 2000-ben ebből a kis pénzből is meg tudtunk csinálni egy trendfordulót, pont a Szikorszky ház északi és keleti homlokzatának a megújításával, és hát ugye akkor még szó nem volt kulturális tevékenységről, tehát az egy abszolút szintiszta ingatlanfejlesztési koncepció volt az, amin dolgoztam, és én arra emlékszem, hogy akkor még él Zsolnai Miklós, és a feleségével ellátogattak a Zsolnai negyedbe, és ugye megnézték az első olyan ingatlant, ami nem lepusztuló félben van, hanem éppen megújuló félben, és utána küldött nekem egy képeslapot Miklós bácsi, ami azóta is az egyik ilyen hivatkozási alap, amikor beszélek a Zsolnairól, ami úgy szólt, hogy nagyon köszönöm, hogy ilyen szépen fogadtál engem és feleségemet őseink különleges birodalmában, amely egyaránt otthona volt a termelőiparnak, de a lelket nemesítő művészeteknek is. Én szerintem a Zsolnai lényegét ennél szebben és frappánsabban megfogalmazza, azóta se tudta senki, úgyhogy ezt azóta is egyfajta ilyen arszpolitikaként kezelem, és aztán tulajdonképpen annak a revitalizációs projektnek különböző változatai fogalmazódtak meg, és 2005-re jött ki a második nemzeti fejlesztési program, amiben a barnamezős ipari területek megújítása egy külön fejezet volt, és mi akkor a 2000 év elején kaptunk egy elég szép kerek összeget, hogy egy olyan 1,5 milliárd forintnyi bekerülési összegű vegyes funkciójú ingatlanfejlesztési projektet fogalmazzunk meg. És azt én megcsináltam, és tulajdonképpen ez volt a Zsolnai Kulturális Negyed első megvalósíthatósági tanulmánya. Aztán utána jött egy nagyon izgalmas történelmi fordulat. 2005. decemberében, akkor mi Toller László volt Pécs polgármestere, Toller polgármester úr egy családta törvénycsomagban belobbizta az országgyűlés elé, hogy város életében stratégiai fontosságú szerepet játszó cégek, amelyek állami tulajdonban vannak, azok átkerülhetnek az önkormányzat tulajdonába, és így egy érdekes fordulatként 2005. decemberében a Zsolnai cégcsoport Pécsváros önkormányzat tulajdonába került. És akkor már tulajdonképpen ezt a döntést az is indokolta, hogy 2005-től elkezdődött a nagy-nagy városi projektnek a Pécs 2010 Európa Kultúrás Fővárosa pályázati anyagának a kialakítása, és akkor ez a projekt, amit annak idején akkor még én személyesen jegyeztem, az EKF 5 nagy városfejlesztési projektje közt az egyik projekt lett.
Pécs ugye 2010-ben lett Európa kulturális fővárosa, és úgy emlékszem, 2011-ben nyílt meg a Zsolnai kulturális negyed.
Igen. Hát 2010. szeptember 1-én avattuk fel a Gyügyi gyűjtemény bemutató első kész objektumát a Zsolnai kulturális negyednek, a Zsolnai aranykora Gyügyi László gyűjteménye című kiállítás pont a városnapján 2010. szeptember 1-én nyílt meg, mint a Zsolnai kulturális negyed első, és talán azóta is leglátványosabb és leglátogatottabb objektuma.
Olyannyira fontos számodra, személyesen számodra is ez a Gyügyi László gyűjtemény, ami ugye Amerikából került ide,
igen,
hogy te magad lettél az ottani kiállítás kurátora, sőt én magam élvezhettem is, amint körbevezettél a gyűjteményben, és ezt azóta is sokszor megcsináltad. Tehát
igen,
az egyik legfőbb attrakció, hogy láthatjuk az eredeti zsolnai tárgyakat.
Igen.
Egészen kivételes értéket képviselhet, gondolom, ez igen, a gyűjtemény így.
Igen, igen. Most, hogy ez így szóba került, jöttem rá, hogy nem csak a egyetemi Ergo-zenekar volt az a plac, amikor csináltam a kultúrát, mert azt a kiállítást, azt Gyügyi Lászlóval ketten rendeztük. Nyilván a keltesi forgatókönyv Hás Éva művészettörténész műve volt, az építészeti infrastruktúrát pedig Lacó Zoltán építész tervezte, de a kiállítást magát, a tárgyakat, a világítást, a kísérő anyagokat, azokat mind Lászlóval ketten raktuk össze. És hát azóta is gyakorlatilag én ügyezem a Gyügyi gyűjteményt, most már nyugdíjas üzemeltetési igazgatóként, mint a Gyügyi gyűjtemény kurátora.
Tehát mostanában is elmegy a Zsolnai kulturális negyedbe?
Hogyne, van egy szigorú szerződése, minden hónapban egyszer kötelességszerűen meglátogatom a Gyügyi gyűjteményt, és már a rózsaszín kiállítást is, és bizony minden tárgyat megnézek, hogy jó, megvan-e minden, hogy nem égtek ki izzók, hogy rendben van-e a dolog, és hát különböző programokat is szervezünk itt a Gyügyi gyűjtemény révén.
Él még Gyügyi László?
Hát sajnos nem. Tavaly júniusban halt meg, és éppen most van folyamatban, és azt én csinálom, a Gyügyi László emléknapok szervezése. Ugye az első tavaly november 30-án szerveztük meg, 2024. november 30-án éppen 15 év, amikor aláírtuk a Gyügyi gyűjtemény adásvételi szerződését, akkor még én voltam az ügyvezető igazgatója a ZSÖK-nek, ugye a Zsolnai Örökségkezelő, most már Nonprofit Kft-nek, és én írtam alá ezt az adásvételi szerződést, a sorsom egyik nagy ajándéka. Akkor még nem tudtam, hogy ennyire fogom szeretni ezt a projektet, de akkor november 30-án én írtam alá ezt az adásvételi szerződést, és hát sajnos az első Gyügyi László emléknapokat László 2024. júniusában bekövetkezett halála után 2024. novemberében szerveztük meg, és most már a második van szervezés alatt, amit idén november 28-29-én fogunk megrendezni.
Még egy nagyon fontos dolog van itt, ami szintén a kulturális fejlesztő munkád eredményeként számon tartható, ez pedig, hogy a Zsolnai kulturális negyed területén működik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara és annak a jogerődjét. Azt te hoztad létre a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskolát. Tehát abból nőtt ki a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara, ami most is ott működik a Zsolnai negyed területén.
Igen.
Ez is a te ötleted volt annó, hogy tényleg miért is nincs egy mesteriskola?
A Fésbaranyai tárgyalkotó művészetek legnagyobb innovációja a Pécsi Egyetem Művészeti Karának a létrehozása. Ez szintén ott a rendszerváltás pezsgő időszakában alakult ki, és talán szó volt arról, hogy a rendszerváltás után átalakult a baranyai alkotótelepek működése, de nem szűnt meg, hanem utaltam arra, hogy ott azért egy csomó más minden történt. Ott akkor négy alapító professzorral, akik nem akárkik voltak, Keser Ilona, Kossuth Díjas festőművész, Bencsik István, Kossuth Díjas szobrászművész, Sammel Imre, Kossuth Díjas kerámikus művész, és Rétfalvi Sándor, Munkácsi Díjas szobrászművész, akik közül ugye ketten Bencsik István és Sammel Imre meghatározó szerepet játszottak Siklósi Kerámia Alkotóházban és a Villányi Szoborparkban. Keser Ilona és Rétfalvi Sándor pedig a akkor még tanárképző főiskola önálló rajztanszékének. Sándor volt a tanszékvezetője, és Ilona volt a meghatározó professzora. És egyébként Bencsik István is már a rajztanszéken is dolgozott. És nagyon emlékszem arra, Keser Ilonával, a Vencsik Istvánnal és a Rétfalvi Sándorral ültem a Siklósi Kerámia Alkotóház éttermében, és vártuk a húslevest, ha jól emlékszem, és akkor beszélgettünk erről, hogy egy mesteriskolát kéne létrehozni, és akkor mondtam, hogy hát azért bocs, de hogyha itt vagyunk Siklós Vilányban, akkor hát hívjuk meg fel telefonon Samelimlét, aki egyébként akkor a Iparműszeti Egyetem, még akkor Iparműszeti Főiskola rektora volt, és onnan a étteremből felhívtam az Imrét, elmondtam neki, hogy mi van itt készülőben, és hogy nem akarná beszállni, és akkor mondta az Imre, hogy dehogy nem, és akkor így jött össze a négy alapító professzor, és hoztuk létre a Pécsi Mesteriskoláit Alapítvány, aminek én lettem az ilyen ügyintéző lótifutia, és elkezdte a baranyai alkotótelepek infrastruktúráján, a Siklós Alkotóházban ugye a festő és kerámia részleg, illetve Villányban a szobrász, és a Rétfalvi Sándor már akkor meglévő öntödélyében pedig a bronzszobrász tanszék, kiinduló kis tanszék embrió munkát 1992-ben. És ugye ez a dolog fejlődött, már viszonylag a kezdet-kezdetén megvolt a természetes együttműködés a PTR anstalszékével, aztán nem is tudom már mikor született meg az önálló művészeti kar, de valamikor a 90-es évek közepetáján, és ugye 2005-ben elkezdődött a zsolnai projektfejlesztése, és már akkor elkezdtünk együttműködni, különösen a kerámikusokkal, ez tök logikus, hogy egy működő porcelángyár és a Pécsi Tudományegyetem kerámia tanszék valamilyen formában működjön együtt. Olyannyira elindult ez a együttműködés, hogy az egész PTE művészeti kar kampusza, az a zsolnai kultúrás negyed keretein belül került kialakításra. És hát amikor így vendégeket viszek körbe a zsolnai kultúrás negyedben, akkor mindig azzal szoktam jópofáskodni, hogy nekem két nagy projekt volt az életemben, a művészeti kar létrehozása és a zsolnai kultúrás negyed, és ez a két nagy projekt valami csoda folytán egy földrajzi ponton koncentrálódott, és hát itt van, tessék. Ugye a sorsomnak egy különös kegye, már beszéltem, hogy egy ügyi gyűjtemény is az, de hát ugye ennek az infrastruktúrális bázisa vagy kulisszája a Zsolnai Kulturális Negyed, meg a PTE is azok közé, a nagy projektek közé tartozik, amelyek ilyen kegyelmi pillanatok az életemben. Ugyanakkor pedig azért mondanék még egy harmadik pillért is, ami ugyan jelenleg még torzóban van, de a Zsolnai cégcsoport átalakulása során, ugye említettem a beszélgetésünk közepetáján, hogy három új cég jött létre, a Zsolnai Manufaktúra, Zsolnai Porcelángyár RT és a Zsolnai Örökségkezelő KHT, ugye aminek az volt a leánykori neve, most már Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit KFT-nek hívják, ami most is létezik, és akkor egy további fordulatként a Zsolnai Porcelángyár RT és a Zsolnai Manufaktúra, Zsolnai Manufaktúra révén egyesült, és én annak a cégnek az igazgatósági tagja, majd később az innovációs igazgatója lettem, és az egy számomra borzasztó izgalmas és nagyon kedves plac volt, hogy a Zsolnai Manufaktúra gyártmányfejlesztési tevékenységét irányítottam, hangsúlyoznám, nem mint tervező, hanem mind a tervezőket ismerő és tervezőket összeterelő és gyártmányfejlesztési célokat, marketing célokat kitűző innovációs igazgató. Csináltam ezt pár évig, és hát ezt tényleg egy óriási élmény volt együtt dolgozni kitűnő formatervezőkkel, Pincei Sándorral, Kesely Gyulnával, Pál Zolival, Sammel Imrével, Nagy Mártával, Kádas Évával, Dobány Sanyival, szóval nagyon sok olyan művésszel, akik letették a névjegyüket a zsolnai termékfejlesztési munkájában. Aztán az úgy végül is a Zsolnai Manufaktúra végleges privatizációjával megszakadt 2006 körül, és időnként felbukkan úgy, hogy a manufaktúrával szoktunk közös művészeti programokat szervezni, de hát ugye ez már teljesen más, mint amilyen volt annak idején, amikor ezt manufaktúra alkalmazottként cégen belül tudtam irányítani.
Említetted már, hogy nyugdíjas vagy, mikor hagytad el a Zsolnai Kulturális Negyedet?
2021-ben.
Azóta eltelt most már 4 év.
Igen.
Hogyan telnek most a mindennapjai?
Hogy a művelt albán mondaná, count your blessings, számogassuk az áldásainkat. Úgyhogy nekem az életem nagyon sok volt, többek között az is, hogy egy gyönyörű helyen tengettem nyugdíjas éveimet, Balatonszárszón vásároltunk feleségemmel egy nagyon kedves házat, és ugye ott élek. Szintén egy áldás, hogy egy nagyon boldog házasságban. Nemrégiben szegődött hozzánk egy Gyufi nevű gyönyörű fehér foltos cica, és hát a nyugdíjas éveim pedig rengeteg szakmai izgalommal töltődnek nap mint nap meg. A ügyi gyűjtemény kurátoraként, a rózsaszín kiállítás kurátoraként. Ugye én üzemeltetés igazgatóként mentem nyugdíjba, és ez az üzemeltetés, tehát a tárgyi feltételek megteremtése, azoknak a karbantartása, működtetése, az mindig is közel állt a szívemhez. Imádtam otthon a pécsi házunkban is tevékenykedni, és igyekeztem mindig karbantartani. Ugyanez volt a dolgom a Zsolnai Kultás negyedben, egy időben a Kodály központban. Tehát ez egy szívemhez közel álló dolog. De hát ugye nem csak a termelőipar, hanem a lelket nemesítő művészetek is ott vannak jelen a Zsolnai Kultás negyed falai közt, és hát boldog részese vagyok ennek a lelket nemesítő művészeti tevékenységnek is.
Thank you.
A mai kávéház vendége Komor István közgazdász volt. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta nevében is. Megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Thank you.